Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa visszatért Rómába, véget ért első apostoli útja, ennek állomásai Törökország és Libanon voltak. A Szent Atya programja zárásaként csendes imádságot végzett Beirut kikötőjében, azon a helyen, ahol 2020. augusztus 4-én két robbanás is történt, amely több mint 200 halálos áldozatot követelt és 300 ezer ember otthonát pusztított el. Valamint szentmisét mutatott be a Beirut Waterfront városrészben, a kikötő és a városközpontja közötti partvidéken. A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vladimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 kilométer, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 kilométer újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó pápa találkozója a libanoni fiatalokkal. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. A Szent Atya homíliája a beiruti szentmisén. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Leó pápa búcsút vette a cédrusok földjétől. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít, válasszuk a béke útját.
Leó pápa a fiatalokhoz. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. Libanoni látogatásának első teljes napjának utolsó rendezvényén 14. Leó pápa a libanoni Bükkerkében találkozott fiatalokkal. Az esemény önkéntesek és fiatalok tanúságtételeivel kezdődött, majd további két fiatal kérdéseket tett fel a Szentatyának. Beszédében a pápa a feltámadott Jézus üdvözletével, azaz béke legyen veletek köszöntésével fordult a jelenlévőkhöz.
Dear young people of Lebanon, peace be with you. Assalamu alaikum.
A lelkesedés, amit mindannyian érzünk, Isten szerető közelségét fejezi ki, amely testvérekként hoz össze minket, hogy osztozzunk belévetett hitünkben és szeretett közösségünkben egymással, hangsúlyozta a pápa. Üdvözölte a szíriai és iraki fiatalokat, valamint az összes libanonit, aki külföldről tért vissza. Utalva Anthony, Maria, Eli és Joel tanúságtételeire, akiket a pápa beszéde előtt hallottak, a Szentatya hangsúlyozta, hogy ezek a szenvedés közepette mutatott bátorság, a csalódással szembenéző remény, és a háború idején megtapasztalt belső béke történetei. Libanon történelme tele van dicsőséges és nehéz pillanatokkal. E történelmi múlttal kapcsolatban Leó pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy ne veszítsék el a reményt. Talán sajnáljátok, hogy egy háborúk által szétszaggatott és a társadalmi igazságtalanság által eltorzított világot örököltetek. Mégis van bennetek remény. Egy ajándék, amelyet mi felnőttek úgy tűnik elveszítettünk, mondta a pápa.
Yet there is hope, and there is hope within you.
Még van idő tervezni, álmodni és jót tenni. Emlékeztette őket arra, hogy ők a jelen és a jövő, és hogy ők azok, akik megváltoztathatják a történelem menetét. A gonoszságnak nem a gonosz az ellenszere, hanem a szeretet a válasz. A négy tanúságtétel egy új jövő proféciái, amelyet a megbékélés és a kölcsönös segítség vezet be.
Your homeland, Lebanon, will flourish once again.
Libanon, ezeknek a fiataloknak a hazája, ismét virágozni fog, hangsúlyozta Leó pápa. A cédrusfa a nemzeti jelkép példájára tekintve megjegyezte, hogy a fa ereje a gyökereiben rejlik, ahogyan ez Libanon népe esetében is van. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy merítsenek a társadalom szolgálatára elkötelezettek jó gyökereiből, anélkül, hogy saját érdekeikre használnák fel azokat. Arra szólította fel őket, hogy legyenek a remény forrásai, amelyekre az országnak szüksége van. Leó pápa rámutatott, hogy a két fiatal által feltett kérdések segítenek kijelölni a jövő útját. Az első kérdés egy szilárd alap megtalálására irányult, amelyre építve kitarthatunk a béke iránti elkötelezettség mellett, amely nem lehet egy eszme, egy szerződés vagy egy erkölcsi elv. Az alap legyen a feltámadt Krisztus. A béke azonban csak akkor lehet hiteles, ha nem pártos célok eredménye. Igaz, hogy a megbocsátás igazságossághoz vezet, ami a béke alapja.
Your second question can also be answered in precisely the same way.
A pápához intézett második kérdés arról szólt, hogy a kapcsolatokat az igazi szeretetben kell megalapozni. A Szentatya kifejtette, el kell kerülni, hogy a személyes érdekeink elsőbséget élvezzenek a másokba vetett bizalommal és törődéssel szemben. Figyelmeztetett, hogy ha az egónk áll egy barátság vagy szeretetteljes kapcsolat középpontjában, az nem tud gyümölcsöt teremni. Az igazi szeretet nem mulandó, nem lehet időkorlátja, jegyezte meg Leó pápa. Továbbá az igazi barátság az, amikor a te szót az én elé helyezik. Ez a másik emberre tekintés tiszteletteljes és befogadó módja lehetővé teszi számunkra, hogy egy nagyobb mit építsünk, amely nyitott a társadalom egésze és az egész emberiség felé, mutatott rá Leó pápa. A szilárd barátságok a közös bizalomra és az örökké valóságra épülnek, amely minden családi és szerzetesi életre való elhívás középpontjában áll. A szeretet Isten jelenlétének legnagyobb kifejeződése a világban. A szeretet egyetemes nyelv, mert minden szívhez szól. Leó pápa kifejtette, hogy a szeretet nem csupán egy gondolat, hanem egy történet, amely feltárja Jézus és a szentek életét, akik elkísérnek minket életünk kihívásaiban. A zavaró tényezőkkel elárasztott világban a pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy naponta szánjanak időt arra, hogy becsukják a szemüket és csak Istenre tekintenek. Leó pápa hangsúlyozta, hogy Isten azokhoz szól, akik a csendben keresik őt. Végezetül 14. Leó kiemelte annak szépségét, hogy sok fiatal rózsafűzért hord magánál. Arra bátorította őket, hogy tartsák szívükben és elméjükben Assisi Szent Ferenc békéért mondott imáját. Uram, tegyél engem a békéd eszközévé, hogy életben tartsák magukban a keresztény lelkesedést.
Leó pápa homíliája Beirutban. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Kedden délelőtt Leó pápa szabadtéri szentmisét mutatott be Beirut turista kikötője és a belváros közötti parkban, miután a közeli nagy kikötőben csendben imádkozott a 2020-as robbanás áldozataiért. Homíliájában megemlékezett az ország páratlan szépségéről, amit most sokszor elhomályosítanak a súlyos problémák, de az Úr ígéreteibe kapaszkodva bízhatnak a kicsinke gyerekbe rejtett óriási lehetőségekben. A 4,5 millió lelket számláló Libanon lakosságának majdnem fele, 45%-a keresztény, és történelme a kezdetektől fogva jó részt a kereszténységhez kötődik. A 20. század második felében a virágzó országot Kelet-Svájcaként emlegették, azóta a cédusok országa ezer sebből vérzik.
Chers frères et sœurs, au terme de ces journées intenses que nous avons partagées dans la joie,
Leó pápa szentmise homíliájában arról az örömről és hálaadásról emlékedett, amiről Jézus szól az evangéliumban. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek ura. A dicséret azonban nem mindig talál helyet bennünk. Néha az élet nehézségei miatt számos probléma köti le a figyelmünket, a gonosszal szembeni tehetetlenség megbénít, és így inkább hajlunk a beletörődésre és a panaszra, semmint a szívből jövő csodálkozásra és hálaadásra, kezdte beszédét a pápa, aki éppen az említett gond miatt felhívással fordult a kedves libanoni néphez, és arra kérte, hogy mindig ápolja a dicséret és a hála érzését. Legyetek tudatában annak, hogy az Úr ritka szépséggel áldott meg és gazdagította a földjüket, ugyanakkor áldozata is annak a gonosznak, amely sokféle formában beárnyékolja ezt a nagyszerűséget.
depuis cette esplanade qui surplombe la mer.
A pápa erről a tengerre néző sétányról maga is szemlélheti Libanon szépségét, amit a Szentírás is magasztal. Az Úr odaültette magas cédrusait, táplálta és jól lakatta őket. Az énekek éneke szerint pedig a mennyasszony ruháját e föld illata tülti be, és Jeruzsálem, a messiás eljövetelére fénybe öltözött város hirdeti, eljön Libanon dicsősége, a ciprus, a platán és a cédrus, hogy ékesítsék szentélyemet. Ugyanakkor ezt a szépséget elhomályosítja a szegénység és a szenvedés, a néptörténelmet sújtó sebek, és a Szentatya itt utalt a kikötői robbanás helyszínére, ahol éppen most imádkozott. Beárnyékolja továbbá ezt a szépséget számtalan probléma is, mint a törékeny és gyakran instabil politikai környezet, a drámai gazdasági válság, az erőszak és a konfliktusok, amelyek újra felébresztették az ősi félelmeket. Ilyen helyzetben a hála könnyen utat enged a kiábrándultságnak, a dicséret éneke nem talál helyet a szív síválságában, a remény forrását pedig kiszállítja a bizonytalanság és a tájékozódási zavar, emelte ki a pápa.
La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver les petites lumières.
Az Úr igéje azonban arra hív minket, hogy találjuk meg az éjszaka szívében ragyogó apró fényeket, hogy nyíljunk meg a hálára, és hogy közös elkötelezettségre induljunk e föld iránt. Jézus az evangéliumban nem rendkívüli cselekedetekért ad hálát az atyának, hanem éppen azoknak a kicsiknek és alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát, nagyságát, akik nem keltenek feltűnést, és akiknek nincs hangjuk. Ilyen az ország, egy kicsi remény, amely újjászületést ígér. Így hirdetik meg a messiást, aki egy hajtás kicsinségében érkezik, éppen ezért csak a kicsinek ismerhetik fel, akinek nincsenek nagy igényeik, de megbecsülik a rejtett részleteket. Ez a jel segít nekünk, hogy szemünkkel felismerjük a palánta kicsinke sarját, amely kihajt és növekszik, még a fájdalmas események közepete is. Az éjszakában is megláthatjuk a ragyogó apró fényeket, a kikelő apró hajtásokat, az apró magokat, amelyeket erültetnek a történelmi kor száraz kertjében, itt és ma is. Leó pápa a libanoni nép egyszerű és őszinte hitére gondolt, amely családjaikban gyökerezik, és keresztény iskolák táplálják, a plébániák, gyülekezetek és mozgalmak állandó munkája, hogy választ adjanak az emberek kérdéseire és szükségleteire. A pápa a papokra és szerzetesekre is gondol, akik sokféle nehézség közepete küldetésüknek szentelik magukat, miként hozzájuk hasonlóan világi emberek is, akik elkötelezetten szolgálják a társadalmat a szeretetben az evangélium előmozdítására. Ezekért a fényekért, és ezekért a kicsiny és láthatatlan hajtásokért ma is együtt kell mondanunk Jézussal, dicsérünk téged, atyánk. A hála elvezet minket a szív átalakulásához, életünk megtéréséhez, annak felismeréséhez, hogy Isten a hit fényében, a remény ígéretében és a szeretet örömében tervezte meg az életünket. Ápoljuk tehát ezeket a hajtásokat, ne csüggedjünk, ne engedjünk az erőszak logikájának, a pénz bálvány imádásának, ne adjuk meg magunkat a féktelen gonosz előtt, buzdított a Szentatya.
Chacun doit faire sa part, et nous devons tous unir nos efforts.
Mindenki tegye meg a magáit, mindenkinek össze kell fognia, hogy ez a föld visszanyerhesse régi fényét. Ennek egyetlen lehetséges módja, hogy lefegyverezzük a szívünket, levetjük az etnikai és politikai bezárkózás páncélját, és a vallás felekezetek megnyílnak kölcsönös találkozásokra, felébreszve egy egységes Libanon álmát, ahol a béke és az igazságosság diadalmaskodik, ahol mindenki testvérként ismerheti el egymást, és ahol végül megvalósulhat az, amit Izaiás próféta ír, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a pártusz együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legerészik majd a borjú és az oroszlán. Leó pápa ezt az álmot bízza a libanoni hívekre, mert ezt helyezi a béke Istene a kezükbe. Libanon népe, kelj fel! Légy az igazságosság és a testvériség háza. Légy a béke proféciája az egész kelet számára. Végül a pápa megismételte Jézus szavait, dicsérlek téged, atyám. Hálát adott az Úrnak, hogy megoszthatta velük ezeket a napokat, miközben szívében hordozza szenvedéseiket és reményeiket. Imádkozik értük, hogy Közel-Kelet e földjét mindig Jézus Krisztusba, az igazságosság napjába vetett hit világítsa meg, és általa őrizze meg a soha le nem nyugvó reményt. Zárta homiliáját kert délelőtt Beirutban Leó pápa.
Et con grâce à lui, elle garde l'espérance qui ne passe pas.
Leó pápa búcsút vett Libanontól. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít. Válasszuk a béke útját. Lezárult 14. Leó pápa törökországi és libanoni apostoli útja, melyet november 27-e és december 2-a között tett a béke és a remény követeként. A beiruti repülőtéren az államelnök búcsúztatta a Szentatyát, aki felhívást intézett azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. Erősek, mint a cédrusok, így jellemezte Leó pápa a libanoni népet, mely a találkozást kedveli, nem pedig az elszigeteltséget.
And I am pleased that I could fulfill the desire of my beloved predecessor, Pope Francis, who would have loved to be here.
Reméljük, hogy a testvériség és a békevágy szellemébe bevonhatjuk az egész Közel-Keletet, azokat is, akiket ma ellenségnek tartanak. A pápa hálás az együtt töltött napokért, és azért, hogy valóra válthatta szeretet elődje, Ferenc pápa vágyát, aki nagyon szeretett volna elmenni Libanonba. Valójában ő velünk van, és együtt halad velünk az evangélium többi tanújával, akik várnak minket Isten örök ölelésében. Mi vagyunk az örökösei mindannak, amiben hittek, a hitnek, a reménynek és a szeretetnek, ami lelkesítette őket. 14. Leó pápa ezután sorra vette libanoni látogatásának állomásait. A libanoni nép nagy tisztelettel veszi körül a boldogságos Szűz Máriát, aki nagyon kedves mind a keresztényeknek, mind a muzulmánoknak, mondta a Szentatya, majd így folytatta. Imádkoztam Szent Sárbel sírjánál. Megéreztem ennek az országnak a mély spirituális gyökereit. Mennyi életerő árad történelmetekből, ami támaszt nyújthat a jövő felé tartó nehéz úton. Megérintette a szívemet a beiruti kikötőben tett rövid látogatás, ahol a robbanás nem csak egy helyet pusztított el, hanem sok életet. Imádkoztam minden áldozatért, és magammal viszem sok család, egy egész ország fájdalmát, az igazság és igazságosság iránti szomját. A Szentatyának néhány nap alatt alkalma nyílt sok emberrel találkozni és kezet szorítani velük. Ebből a fizikai és benső találkozásból a remény energiája árad felé. Erősek vagytok, mint a cédrusok, gyümölcsökkel teliek, mint az olajfák, fordult vendéglátóihoz a pápa, aki üdvözölte mindazokat, akiket látogatása során nem kereshetett föl. Tripolit és az ország északi részét, Bekált és a déli régiót, melyet konfliktus és bizonytalanság sújt.
And embracing all of you, I express my aspiration for peace.
Valamennyiüket öleléséről biztosítva békét kívánt nekik. Szívből jövő felhívást intézett hozzájuk azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. A fegyverek ölnek, a tárgyalás, a közvetítés és a párbeszéd épít. Válasszuk valamennyien a béke útját, ne csupán mint célkitűzést. Emlékezzünk arra, amit Szent II. János Pál mondott. Libanon több, mint egy ország, egy üzenet. Tanuljunk meg együtt dolgozni és együtt remélni, hogy így legyen. Isten áldja meg a libanoniakat, a Közel-Keletet és az egész emberiséget. Köszönöm és viszontlátásra! Búcsózott arab nyelven a cédrusok földjétől 14. Leó pápa.
Shukran, ilaha lika.
Ilaha Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget keresztelő Szent János életéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban, dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek, dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok, dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett, dicsérjétek az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek, odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az utolsó prófétáról, keresztelő Szent Jánosról fogunk beszélgetni. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy szerintetek egy kagylónak mi köze lehet a keresztséghez. Mit gondoltok? Hol láttunk már kagylót?
Tengerparton.
Te láttál már igazi kagylót?
Igen.
És mi köze lehet vajon a keresztelkedéshez?
A Jordán folyó vizében keresztelték meg Jézust, és ezért kötődik hozzá a kagyló.
Mire lehet várni, hogy a kagylóból mi az a kincs, amire annyira várnak?
Az igaz gyöngy.
Mit tudunk róla?
A kagyló belsejében szokott lenni, és sok idő kell neki, mire kifejlődik, és nagyon szép, csillog.
Így van, vannak olyan események, amiket nagyon várunk, és karácsony előtt heteken át készülődünk erre, és mindenki álmodozik azon, hogy vajon milyen lesz az idei ünnep, mit fogunk ajándékba kapni, örülni fogunk-e a másik ajándékjának, amit adunk neki. Amikor közelít a nyár, a vakáció, akkor meg egyre többen gondolkodunk el azon, hogy mit fogunk csinálni. Egy jó kirándulás vagy nyaralás lehetőségéről akár hónapokon át tudunk merengeni. Amikor végre eljön a nagy pillanat, van valaki, aki bejelenti, karácsonykor a szüleink meghúzzák a csengőt, vagy mi bemegyünk a feldíszített szobába. Aztán, amit még nagyon szoktunk várni, az a tanévzáró, az ki szokta általában lezárni, és mit szoktak ilyenkor mondani?
A tanév végén az igazgatói beszédben hangzik el. A tanévet bezárom.
Mi az, amit még így szoktatok várni az év során? Melyik nap? Például?
A karácsony.
Azon kívül?
A születésnapunk.
Aztán még?
Vakáció.
Igen, és a családi ünnepek, ugye ezeket mind-mind nagyon szoktuk várni, vagy egy családi nyaralás. Volt-e ilyen élmény, Tifi, hogy nagyon vártad a családi nyaralást?
Igen, volt, Ciprusba mentünk, akkor nagyon vártam, hogy mik vannak, milyen mondjuk az étel, tengerpart, hogy néz ki.
Volt már olyan, hogy vártál így nyaralást, hogy eljöjjön?
Dubajba volt. Ott nagyon kíváncsi voltam az ételre, a tengerpart is nagyon szép volt, a sivatagban is nagyon jó volt, nagyon meleg volt.
Más ott a meleg, mint itt Európában?
Igen, ott sokkal melegebb van.
Na aztán a karácsonyt miért szoktátok várni?
Mert akkor jön a Jézuska.
Én azért, mert minél több családtagok összegyűlnek, beszélgetünk, miközben eszünk, és hogy kapunk ajándékot.
A választott nép nagyon sokszor kapott ígéretet Istentől, és nagyon sokáig várta annak a beteljesülését. Az idők folyamán ennek egy része be is teljesült, hiszen elfoglalták az ígéret földjét, egy vándorló nomád családból erős nemzetté lettek. Volt azonban az Úrnak egy olyan ígérete, ami még nem valósult meg. Mi volt ez?
Ádámnak és Évának, aztán Ábrahámnak, majd Mózesnek és meg annyi prófétának egy egészen kivételes áldást ígért meg Isten. Egy olyan szabadító, messiás Krisztus eljövetelét, aki minden rosszat legyőz.
Jézus koráig már évszázadok óta tartott ez a várakozás. Voltak, akik elcsüggettek. Mit gondolhattak csüggettségükben?
Ha ilyen sokáig tart, akkor biztos nem is jön a messiás.
A többség azonban hűségesen kitartott. De kit is vártak? A prófétai iratokból sok részletet lehet megtudni a várva várt messiásról. Nehéz volt elképzelni azonban, hogy az évszázadokkal korábban kimondott gondolatok miként válnak majd valóra abban a korban, amelyben a zsidóság a Krisztus utáni első században élt. Már nem Asszíria, Egyiptom vagy az újbabiloni birodalom volt a világura, hanem melyik nagy birodalom uralkodott akkor a világon?
Róma.
Immár nem a kánaáni népek bálványai jelentettek veszélyt a zsidóság számára, hanem milyen istenségek?
Hanem a görög-római kultúra istenségei.
Minden megváltozott.
A kultúra és az életkörülmények, a zsidóság különböző csoportjai más és más messiásban reméltek.
Milyen messiásban reménykedtek a farizeusok?
A farizeusok olyan küldöttet vártak, aki majd helyreállítja a törvényt, a Tóra tiszteletét visszaadja a nép szabadságát.
A szadduceusok, Miri, milyen messiásban reménykedtek?
A szadduceusok szemében a legfontosabb a jeruzsálemi templom, az ott végzett szertartások megőrzése volt. Úgy vélték, hogy a messiásnak a templom dicsőségét kell szolgálnia.
És végül, Tifi, milyen messiást vártak a zelóták?
A zelóták felszabadító vezért vártak, aki seregeket toboroz, és hadba indul az elnyomók ellen.
Légy szíves, Szinti, összegezzük akkor, hogy mik lehettek ezeknek az elvárásoknak a közös pontjai, ezeknek a különböző csoportoknak, hogy milyen messiásban reménykedtek. Itt volt egy nagyon-nagyon fontos közös pont. Mi volt ez?
A rómaiak legyőzése, Izrael szabadságának helyreállítása.
Amikor a messiásról esett szó, tehát a legtöbb zsidó rögtön erre gondolt, hogy Izrael szabadságát a messiás, értitek, vissza fogja állítani, és le fogja győzni a rómaiakat. Igen ám, de Istennek ilyen terve volt?
Nem.
A gyermek születése mindig nagyon nagy öröm a családban, de ha különös jelenségek, események kísérik világra jövetelét, akkor bizonnyal hamarosan híres lesz. Így volt ez keresztelő János esetében is, csodálatos volt a születése, és ennek kapcsán a megtörtént események is. Kik voltak az ő szülei?
Szülei a pap Zakariás s Erzsébet. Szűz Mária rokona, már idősek voltak, s nem született gyermekük.
Meddők voltak, és ez sok szomorúságot okozott nekik. Egyszer azonban kiderült, hogy Istennek külön terve van velük.
Mi történt Zakariással?
Zakariás éppen szolgálatot látott el a jeruzsálemi templomban, amikor az Úr angyala megszólította őt, és a következő hírt közölte vele. Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talál, feleséged Erzsébet fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni.
Hogyan reagált erre Zakariás?
Zakariás hitetlenkedett. Öregő már ehhez, ezért különös büntetést kapott. Megnémult, nem tudott beszélni. Felfigyeltek erre az emberek, hiszen sejtették, hogy valami csodás dolog történhetett vele a templomban.
Amikor megszületett a fiú, és apja Zakariás szavak nélkül próbálta jelezni, hogy az angyal útmutatása szerint Jánosnak kell nevezni. Egyszerre megoldódott a nyelve, hitetlenkedése után végre hívőnek bizonyult.
A szomszédokat mind elfogta a félelem. Júdea egész hegyvidéken elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre. Akik csak hallották, szívükben vésték, s mondták, vajon mi lesz ebből a gyerekből, mert az Úr keze volt vele.
Világossá lett, hogy Isten szavának befogadása változást kíván tőlük. Azt szeretném megkérdezni tőletek egy játékkal, hogy igaz vagy hamis a következő állítás. Igaz-e az az állítás, hogy Mária rokona volt Erzsébetnek?
Igen.
Igaz-e az az állítás, Miri, hogy Erzsébet és Mária egyidősek voltak?
Hamis.
Mária Gábor angyaltól hallott arról, hogy Erzsébet is gyermeket vár, ez igaz-e?
Igen.
Zakariás pásztor volt.
Hamis.
Jézus néhány évvel fiatalabb volt Jánosnál.
Hamis.
Köszönöm szépen, nagyon helyesen válaszoltatok, nézzük tovább, hogy hogyan folytatódik a történet. A kis János bizonnyal a legjobb nevelést kapta, szülei gondosan tanították az írásokra, a hitre és az imádságra. Sokszor láthatta édesapját a jeruzsálemi templomban, amikor papi szolgálatot látott el. Felnőve milyen utat választott magának keresztelő János?
Sajátos és magányos útra lépett. Elhagyta a szülői házát és kivonult a pusztaságba. Hogy itt mit csinált, nem tudjuk biztosan. Az Ószövetség tanúsága szerint teveszörből volt az öltözete, az étele pedig sáska volt és vadméz.
Mivel telhetett még az ideje, Miri, mit gondolsz?
Biztosan sokat elmélkedett a régi prófétákról, az ókorról, az ígéretekről, amelyeket Isten tett a választott népnek.
Amikor pedig elérkezett az alkalmas idő, Isten útmutatását követve kilépett a magányból, és tanítani kezdte az embereket.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Vigyázz reál,
beszéd, hogy a város zaját nincs messzeség, reát talál. Csendben jön az új egy éjszakán, annélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend.
Gyerekek, vajon mit lehet ott a magányban megtapasztalni, amit az emberek között nagyon nehéz észrevenni?
Istennek a hangját.
Így van, tehát az Isten üzenetét, nem tudom, hogy ti ezt mennyire tartjátok még kézzelfoghatónak, de sokkal könnyebb meghallani, hogyha egyedül vagy. Sokkal könnyebb, ha csendesség vesz körül, az Isten hangját meghallani, a szavát elgondolkodni, értelmezni dolgokat, mint hogyha így sok a feladatot, sok ember között vagy, és nem biztos, hogy akkor meghallod, vagy úgy érzékeled a dolgokat, ahogy kellene. Én a mai világban is nagyon sokszor sajnálom azt, hogy nem tudunk elcsendesedni. Ha észreveszitek, a gyerekek is, az osztálytársaitok is mindig valamibe benne vannak, mindig valaminek történnie kell. Unatkozunk rögtön, hogyha 5 perc után nem történik valami. De hogy a csend az viszont nagyon-nagyon sok mindenre meg tud még tanítani. Mit tudnátok így mondani, hogy miért jó csendben lenni? Miért jó a csend, vagy mire jó a csend?
Hogy mást is vegyenek észre, ne csak magukat, amikor beszélnek, ha csendben maradnak, talán több dologra is oda tudnak figyelni, amire eddig nem.
Vagy gondolj bele, olyan érzések is felszínre kerülhetnek, amit így, hogyha folyamatosan beszélsz, és mindig vannak körülötted, akkor nem is engeded, hogy megérezzed, vagy hogy megtörténjen. Tehát boldognak lenni is, tudod, azt is úgy szeretitek átélni, hogy egy pillanatig. De hogyha egyedül vagy, hogy milyen jó érzés az boldognak lenni, vagy milyen jó érzés az szeretve lenni, vagy milyen jó érzés az, hogy kaptam ajándékot. Adni kell időt magatoknak, hogy ezeket a lelketek is fel tudja dolgozni. Képzeljétek el, van egy nagyon-nagyon érdekes gondolat és felhívás, hogy állj meg egy kicsit, hogy utolérjen a lelked, amikor történik veled valami. Hogy annyira sűrűek a napjaink, annyira sok minden történik velünk, hogy néha meg kell állni, néha el kell csendesedni, néha magányosnak kell lenni, hogy a lelked utol tudjon érni, hogy megéld azt a pillanatot, azt az örömet. És vajon az Isten miért adott keresztelő Jánosnak a pusztaságban ennyi időt? Mit gondoltok, hogy mire tudta még, ahogy Miri elmondta, hogy gondolkodott az Isten ígéretéről, elmélkedett a prófétákról, végig gondolta az Istennek a tetteit, amit a választott népért tett, vagy ahogy jelen volt az ő életükbe, hogy mire készült fel igazából ott a pusztában?
Az ő hivatására.
Mert mi lesz az ő hivatása, kiről fog majd beszélni, hogyha majd kiáll az emberek elé?
A messiásról.
És a messiást kit küldi a földre?
Az Atya Istenről fog beszélni.
Kortársai is meglepődtek. Már évszázadok teltek el az utolsó próféta Malakiás fellépése óta, és hosszú csöndet tört meg János azzal, miközben ő is egy régi ígéretet teljesített be. Márk evangélista hogyan ír az ő eljöveteléről, ki lesz majd keresztelő János, Tifi?
Íme elküldöm követem színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.
Isten egykor megígérte, hogy mielőtt eljönne a messiás, küldeni fog még egy utolsó prófétát. Mi lesz ennek a prófétának a feladata?
Az lesz a feladata, hogy felkészítse a népet a messiással való találkozásra. Az emberek azonban először nem tudták, mire vélni a dolgot. Azt hitték, János talán az Isten felkentje. Ám ő megvallotta. Nem tagadta, hanem megvallotta.
nem én vagyok a messiás.
János szónak, hangnak nevezte magát, aki bejelenti annak eljövetelét, kire oly rég óta vártak.
Keresztelő János tanítására sokan felfigyeltek. Egyre többen kérdezgették, hogy mit tegyünk. A nép feszülten várakozott. Mit jelentett be János?
Hogy nem ő a messiás. Elkezdte tanítani a köré gyűlt embereket, hogyan éljenek jó Istennek tetsző életet.
Mire buzdította őket, Miri?
Becsületre, tisztességre, a másik iránti jóságra próbálta vezetni őket. Azt szerette volna elérni, hogy megváltozzon a gondolkodásuk, az életmódjuk.
Hogy hívja ezt a Biblia?
A Biblia ezt úgy hívja, megtérés.
János egy szimbolikus cselekedetet vezetett be a bűnök megbánására, a megtisztulás és a megtérés kifejezésére. Mi volt ez?
Az emberek megvallotta bűneiket, ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Minek a jelképe volt ez a Jordán folyóban való megkeresztelés?
Annak jeleként, hogy szakítanak korábbi életmódjukkal, lemossák magukról mindazt, ami bepiszkolta a lelküket. Ez a legjobb felkészülés a messiás eljövetelére.
Itt az advent ideje, és itt az idő nekünk is arra, hogy megtisztítsuk a mi szívünket is a bűneinktől, és arra biztatlak benneteket, hogy ti is advent idején a Szent Jónáshoz járuljatok, próbáljátok meg végig gondolni, hogy milyen bűnökkel bántottátok meg a Jóistent, az embertársaitokat, a szüleiteket, az osztálytársaitokat, és akkor ezeket tegyétek le, és kérjetek Istentől bocsánatot, hogy ti is megtisztult lélekkel várjátok majd Jézusnak a születését. Ugyanúgy, ahogy keresztelő János is arra buzdította az embereket, hogy próbáljanak nap mint nap arra az útra térni, amit Isten szánt nekünk embereknek, hogy itt a boldogság eszközei lehessünk a földön, hogy a többi embertársunk felé a jóságot, az egymás iránti szeretetet és tiszteletet tudjuk vinni, ugyanazt a szeretetet, ahogyan Isten szereti az ő választott népét. Nem könnyű feladat, gyerekek, de nap mint nap újra meg újra kérni kell az Istent imádkozva, hogy segítsen meg minket abban, hogy olyan emberekké, olyan tanukká váljunk itt az emberek között, hogy méltók legyünk hozzá. Hogy mi ne haragudjunk a másikra, mi tudjunk megbocsátani, mi tudjunk szeretni akkor is, amikor nehéz, és tudjuk észrevenni, hogy hol van szükség a mi szeretetünkre. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Várlak, mindig várlak, kérlek,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Králi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rend hivatás gondozója, az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkor esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben először a nemrégiben megrendezett Lévai József emlékkonferenciáról számolunk be, majd Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténész lesz a vendégünk, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szentemberét is. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Virrasztani. A szószoros értelmében azt jelenti, hogy valaki lemond az éjszakai alvásról. Vagy azért, hogy tovább dolgozzék, vagy hogy az ellenség meg ne lepje. Innét ered a szó képes értelme, virasztani annyi, mint ébernek lenni, küzdeni a restség és hanyagság ellen, hogy célhoz érjen az ember. A hívő számára a cél, álljon készen az Úr fogadására, amikor eljön az ő napja. Azért virraszt, azért éber, hogy bár éjszakában él, mégse az éjszaka, hanem a világosság fia legyen. János apostol fogalmazásában a keresztény remény azt jelenti, a bárány föltámadva győzött. Mennyasszonya az egyház, részes ebben a győzelemben. De még a földön él, és ezért még le kell játszani a saját történelme drámáját. A jegyes megígéri, hamarosan eljövök. A mennyasszony válaszol, jöjj el, Uram Jézus! Az egyház első napjaitól sóhajtja ezt. Közben hűen kitart jegyese mellett az új ég és új föld eljöveteléig. Az egyes ember számára mindig közel van az Úr eljövetele. Amit a katekizmus külön ítéletnek mond, az nem más, mint az Úr eljövetele az egyeshez a halál szent órájában. Időpontról nem tudunk. Az egészséges komolysághoz éppen ez ad alapot. Nem kell ismernünk az ország megvalósulásának pontos menetrendjét. Elég azt tudnunk, hogy Isten szeret minket, így föltétlenül számíthatunk rá. Amikor az olajfa alatt vártam rád, a tölgyfa alatt érkeztél. Amikor a templomban vártalak, kint az utcán jöttél szembe velem. Amikor örömben kerestelek, sírásban akadtam rád. Amikor már nem vártam rád többé, amikor belefáradtam a haszalam várakozásba, egyszerre világos lett előttem, egész idő alatt velem voltál. Te nem ismersz sablont. Nem vagy kiszámítható, mint a számtan példa. Nem hagyod magad előráncigálni. A te időd, Uram, sose az enyém, mégis szüntelen magaménak tekinthetlek, mert egymáséi vagyunk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,